Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek, alleluja. Kedves testvéreim, kinyílik körülöttünk a világ, ahogy itten felmelegszik az idő, a fák kivirágoznak, kihajtanak, és azután újra meg újra megcsodáljuk ennek a világnak a szépségét, meg a gazdagságát. Néha megpróbáltatásokkal fogad, látogat bennünket, de azért mindenen áttör az Isten jókedve, amelyel ezt a világot megteremtette. Rágondolunk mi, és megköszönjük azt, hogy ekkora leleménnyel, teremtő örömmel alkotta meg az eget és a földet, és hogy minket is benne megteremtett saját képére, hasonlatosságára. Sok kockázat között zajlik az életünk, sokszor elsötétül körülöttünk a világ, a szívünk is néha, de mégis tudjuk, hogy az övéi vagyunk, magáénak ismer, és azután hosszú vagy nehéz utakon, tehát a boldogságnak a világába vezet, oda hív meg mindnyájunkat. Ma a Jó Pásztor vasárnapja van, és különösen megköszönjük, hogy magáénak ismer bennünket az Isten, ebben a sokszor elkallódó emberi életben, sok emberi élet úgy elkallódik körülöttünk, minket magához gyűjtött, és a magáénak ismer, vezet, segít, áldásával a minden napjainkban megújít. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus: én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogyan az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ma a jó pásztor vasárnapja van, és azután ezt a gyönyörű evangéliumi szakaszt olvassuk, amelyben Jézus magát mondja igazában jó pásztornak. Emlékszünk ugyancsak a negyedik evangéliumban, lehet olvasni, hogy mikor Jézus föltámadt, és a Genezáreti tó partján találkozott a tanítványaival, akkor ott megszólította Pétert, és megkérdezte tőle, hogy szeretsz-e engem jobban, mint a többiek, és akkor Péter háromszor is mondta, hogy te tudod, hogy szeretlek, és akkor Jézus azt mondta, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd a bárányaimat. Milyen érdekes, nem azt mondta, hogy én most elmegyek, és a juhaim gazdátlanul maradnak, és légy helyettem a pásztoruk. A egyház, mi magunk, Krisztus nyája vagyunk, és azután ő a mi pásztorunk. De azért mégis, mint pásztor, maga mellé gyűjt különösen papokat, embereket, akikre a nyájnak egy-egy csoportját rábízza. Nem lesz az olyan jogom pásztor, mint Jézus, de Jézus pásztori hatalmában részesül, felelősségében részesül, és az a dolga, hogy valamiképpen magának Jézusnak a gondosságával, szeretetével, figyelmével fogja össze a híveknek egy-egy csapatát, és azután azokat tartsa meg, nevelje a Jézus hűségében. Erre is gondolunk ma, és azután imádkozunk a lelki pásztorainkért, meg elgondolkodunk azon, hogy milyennek is kell nekünk lennünk, hogy a pásztorok csak ugyan be tudják tölteni köztük azt a hivatást, amit Jézus rájuk bízott. Van egy ilyen mondás, hogy amilyen a pásztor, olyan a nyáj, de ezt egy kicsit meg is lehet fordítani, hogy amilyen a nyáj, olyan a pásztor. Nem elég, hogy a pásztor nagyon igyekezzék, hanem a nyájnak is azon kell lennie, hogy segítse a pásztort abban, hogy a hivatását be tudja tölteni, és azután ugye mindnyájunk javára, hát megfelelő módon tudja a Krisztus evangéliumát hirdetni, Krisztusnak a szavát megszólaltatni köztünk, és az ő szeretetével ünnepet rendezni köztünk, kapcsolatokat teremteni köztünk, hogy csak ugyan ilyen élő egyházi közösségé váljék minden közösség, amit Jézus szeretete összegyűjt. A különböző egyházi lapok ugye igyekeznek azon, hogy a vasárnapi evangéliumokat magyarázzák, és néha-néha, hát különösen szép dolog kerül egyikbe másikba. Ma a Új Embert vettem elő, és ugye nagy örömmel láttam, hogy a mai vasárnapról szóló evangélium magyarázatot Székely János püspök úr írta, őt régről ismerem, és nagyon tudom róla, hogy éveket töltött a Szentföldön, még tanuló korában, Jeruzsálemi Egyetemre járt, és azután nem csak az egyetem padjaiban hallgatta a tudósok magyarázatát, hanem csak ugyan bejárta a Szentföldet, nem csak turistaként, hanem ott időző, hát fiatal papként vagy kispapként, és tudott beszélni az ott élő emberekkel, érti a nyelvüket, igyekezett az életüket is megismerni, amelyik nem sokszor, nem sokban különbözik attól az élettől, amit 2000 évvel ezelőtt éltek ott, hát éppen a hegyek között élő pásztorok. Erről ír a mai Új Emberben, hogy a palesztinai pásztornak nehezebb dolga van, mint más vidékek pásztorainak, mert mostohább az időjárás, és aztán ritkábbak az esők, a harmat, nehezebb legelőt találni a nyájnak. És azért a pásztorra többnyire kisebb nyájak vannak rábízva, és figyelnie kell, hogy hol talál zöld füvet, oda vezesse a nyájat, ahol egelőtt talál, aztán vízhöz vezesse, mert a források is elapadnak a nagy, meleg, forró nyarakban. És aztán megóvja őket a ragadozóktól, mert azok is ottan ugye éhesek, és széttépik a elkószáló bárányokat, és hogy éjszakára ilyen karámokba gyűjtik össze ezeket a juhokat, és a karámok kapujába lefekszik a pásztor, hogy ha valami oda be akar törni, akkor ő észrevegye rögtön, és azután megvédelmezze a nyájat. Csak rajta keresztül, csak a testén át juthat el a nyájhoz egy farkas, vagy egy ólálkodó, hát rabló. És azt is megírja, hogy csak ugyan, amit Jézus is mond, hogy a nyájak alkalomattán összekeverednek egymással, és aztán, amikor eljön az ideje, hogy a éjszakai szállásukra menjenek, akkor az egyik pásztor az egyik szélére, a másik szélére megy a rétnek, és olyan hangokat ad, amelyeket megértenek a bárányok, és a kiki a maga pásztorához húzódik, és annak a vezetésére bízza magát. Ismerik a pásztoruknak a hangját, megismerik és követik őt. Hát ugye valami ilyesféle képek vették körül Jézusnak az életét is, és ezekre hivatkozott, amikor azt mondta, hogy ő a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért, és azután ugye gondoskodik róluk, és tényleg velük él, és osztozik a veszedelmekben, amik rájuk várnak, és aztán ugye megérti őket, és összegyűjti őket, hogy megvédelmezze őket minden veszedelemtől. Kedves testvérek, ugye elgondolkodunk azon, hogy ebben a modern életben milyen nehéz is közösséget formálni például, akár még olyan emberekből is, akik egyformán hisznek az evangéliumban. Eljövünk a templomba, mert az egyház ide hív bennünket, és a lelkiismeretünk is kötelez arra, hogy eljöjjünk, és szentmisén részt vegyünk. És aztán olyan kedves, hogy itt körül, a templom körül van egy kis előkert, vagy egy előrész, ahol a mise után egymással is találkozhatunk, örülhetünk a gyerekeknek, akik nőnek, meg megkérdezhetjük, hogy hogy van az a nagymama, aki most nem tudott eljönni, de velünk együtt imádkozik odahaza. Egymás gondjával, bajával megismerkedhetünk. De csak ugyan milyen nehéz azért még egy ilyen helyen is igazán közösséggé válni a közös hitben. Hogy ne csak úgy találkozzunk, mint ahogy a kórházban találkoznak a betegek, akik mind a maguk gyógyulását keresik, és ott összeverődnek az előcsarnokba, vagy a várakozó termekbe, és aztán egy kicsit idegesen is méregetik egymást, néha szót váltanak, vagy megkínálják egymást egy ülőhelyen, ne legyen húzatos helyen az, aki veszedelmes, oda hívják, leültetik. Nem csak erről van szó, hogy itt a templomban találkozunk egymással, hanem anélkül, hogy tolakodó lenne az életünk, anélkül, hogy okvetetlenkedve bele akarnánk szólni egymás életébe, kell, hogy érezzük, hogy mélyen, nagyon mélyen összetartozunk mi, akik hívő emberek vagyunk, akik az evangéliumból táplálkozunk, akik a Krisztus kenyerét vesszük, amelyik az ő teste, és azután az ő szavát hallgatjuk, és aszerint igyekszünk élni. És valami fajta közös összetartozásnak a tudata, felelősség tudata él bennünk. Ezt a közösségi tudatot a mai élet úgy szándékosan is rombolja, vagy pláne ugye az elmúlt évtizedeknek a diktatúrája rombolta, hogy a templomba menő emberek is, hát ha már nem lehet őket lebeszélni arról, hogy templomba menjenek, de ott ne tudjanak igazán egymásra találni, hanem egy kicsit félve vagy idegenkedve nézzenek szét, hogy nem jelenti-e fel őket valaki azok közül, aki itt van, hogy a templomba jönnek, és így tovább. mentünk haza, és somfordáltunk, és nem nagyon mertük egymást megszólítani. Most fontos, hogy egy szabadabb világban, de más kockázatok között egymásra tudjunk találni, és érdekeljen bennünket a másik embernek a sorsa, a gondolkodásmódja, anélkül, hogy terheket akarnánk egymás vállára rakni, viseljük közösen az életnek a terheit is, és legyen szemünk arra, hogy egymáson segítsünk, akkor, amikor szükség van rá. Vagy hogy egyszerűen jelen legyünk az életükbe, és tényleg örüljünk az örömének, és tényleg megkérdezzük, hogy hogy is van a fia, aki elkerült valahová, megvan-e, mi történt vele idegenbe, mikor jön haza, mikor láthatjuk újra. Valami módon kell, hogy csak ugyan közösségé váljék az egyház község. Nyájjá, nem azért, hogy könnyebb legyen kormányozni, hanem hogy az élete gazdagabb legyen, hogy együtt találjunk rá arra az Istenre, aki nem csak a családokat szenteli meg a házasságnak a szentségével, hanem a hívő közösségét is összegyűjti. Egy ilyen laza, meg nem egyenruhába bújtatott közösségben, amelyik masírozik hatos sorokban az utcákon, vagy zászlókat lenget, de valamiképpen mégis összetartozik a szeretetnek, a figyelemnek, a felelősségtudatnak sokféle szálával. És azután így tud egymásban is, akkor, amikor szükség van rá, támaszt találni, egymásra fölnézni. Egy gyereknek milyen öröm, hogy azt látja, hogy nem csak az apja, anyja igyekszik körülötte valami békét teremteni, valami biztonságot adni, hanem van egy közösség, amelyik örül az ő növekedésének, rámosolyog, és amelyikre föl tud nézni, vissza tud gondolni arra, hogy volt ott egy idős néni, és amikor majd én is ilyen öreg leszek, eszembe jut, hogy az milyen kedvesen megszólított engem, vagy imádkozott értem, vagy örült annak, hogy vagyok. Tehát ugye ezek a dolgok összetartanak minket. És nem csak a templomban találkozunk, hát a templom körül is van egyesületi élet, van egyházközségi tanács, vannak olyan ünnepek, amiket megülünk, közös zarándoklatok, közös szeretetszolgálat, amikor más vidéken élő embereken együtt tudunk segíteni, és így tovább. Mennyire fontosak ezek? Akkor is, hogyha 365 napból csak néhányat ragadnak meg, de azok emlékezetesek, és az életünknek ilyen valóságos kapcsolatait teremtik meg és újítják meg, amelyek nem csak formálisak, hanem nagyon élők, nagyon fontosak az üdvösségünk szempontjából. Jobban értjük az evangéliumot, hogyha együtt találkozunk vele. Kiben a maga módján csapódik le egy prédikáció, de mégis fontos annak a papnak, aki magyarázza az igét, hogy egy közösség előtt álljon, és annak az igényeit valamelyest ismerje, és aztán úgy tudja megszólítani őket, hogy nem valami semmit mondó bölcsességgel traktálja őket, hanem élő eledellel, amit szívesen fogyasztanak, amiben a saját szükségleteiknek a kielégítésére rátalálnak, amiből valóban élni tudnak, ahogy a nyájat zöldellő legelőre vezeti a pásztor. Hát úgy kell, hogy csak ugyan ismerje a pásztor a nyájnak a gondjait, a szükségleteit, örömét, és tudjon az evangéliumból olyasmit eléje adni, amiből élni tud gazdagabban, és nem csak egy kötelességet teljesít, hogy ezt ő most meghallgatta, és utána egyik fülénben, másikon ki, hanem csak ugyan életté válik benne. A pap nem csak úgy van jelen egy közösségnek az életében, mint ahogy örülünk, ha egy jó orvos van mondjuk a faluban, vagy a városban, ahol élünk, és aztán a bajba jutunk hozzá, fordulhatunk. Vagy van egy jó, nem tudom én, műszaki ember, aki, hogyha a kályhánk elromlik, akkor oda tudunk fordulni, de hál' Istennek évekig nem romlik el a kályha, de azért biztonságot ad, hogyha mégis elromlanék, akkor nem kellene a keresig élni, hogy kihoz menjünk, mert van egy ismert szakember. A pap nem csak egy ilyen, a lelki életnek egy ismert szakembere, akihoz akkor fordulunk, amikor bajba jutunk, hanem a mindennapos életünkben előfordul. Kicsit úgy, mint a tanító a gyerekeknek az életében, akik körülötte összegyűlnek naponta, de nem gyerekek gyűlnek a pap körül össze, hanem felnőttek, öregek, fiatalok, mindenféle életállapotba tartozók, és fontos, hogy mindegyikükhöz tudjon utat találni, hogy mindegyiküket értse, vagy érdeklődéssel figyelje, és azok előtt is mondjuk becsületet tudjon szerezni annak, ami rá van bízva, hogy ennek a közösségnek a javára azt kezelje, azt használhatóvá tegye, hozzáférhetővé tegye. A világ olyan, hogy ilyen személytelen kapcsolatokkal vesz körül bennünket. A televíziót nyitjuk ki, a rádiót hallgatjuk meg, ha unjuk, lekapcsoljuk, és nincsenek igazán élő emberi kapcsolatok körülöttünk, mert azok elsorvadnak ezeknek a művi vagy áttételes, személytelen kapcsolatoknak a tarkaságában. Az egyház az nem csak rádió közvetítésekkel fordul hozzánk, amiben megkereshetjük, ami nekünk való, és kikapcsolhatjuk, amit úgy érzünk, hogy nem nekünk szól, hanem az egyház azokból, akik tényleg egy helyen élnek, egymás közelében, közösséget igyekszik formálni, és azután ennek a közösség formáló szerepnek a hordozója, a megvalósítója, a pap, aki esténként kell, hogy számot tudjon arról adni, hogy hogyan fordult azokhoz, akiket rábízott az Isten. Mennyire fontos, hogy tényleg betegségünkben is, akkor, amikor egészen váratlan módon szükségünk van valami útmutatásra, vagy akkor is, amikor segíteni tudunk, akkor oda tudjunk fordulni egymáshoz, és oda tudjunk fordulni a paphoz, aki ennek a közösségnek valamiképpen nem gazdája, hanem szolgája és összetartója. Hát, hogy csak ugyanez élő dolog legyen, és a mindennapi életünket átjárja az Isten kegyelmének az öröme, és az összetartozásunk az ezt a Istennek a velünk létét foghatóvá tegye számunkra, hogy áldást tudjon hordozni az életünk, a megpróbáltatásaink között ne maradjunk magunkra, lehet, hogy nem is kérünk tanácsot, de akkor, amikor gondolkodunk valamin, ami hirtelen ránk szakad, akkor eszünkbe jut, hogy hát hasonló ez az ember, az az ember, akivel együtt vagyunk a Szentmisén, akivel beszélgetünk itt is, ott is, hát hasonló helyzetekben él, és azután úgy látszik, hogy sikerült neki megoldania, hát akkor mi is, talán meg se kérdezzük tőle, csak valami eszünkbe jut, amit egyszer elmesél, és akkor már támaszra lelünk, akkor már segítségre találunk benne. Valahogy így vagyunk, titokzatos módon, de mégis nagyon valóságosan egymásra utalva, és az örömeinkben, meg a bajainkban így kapcsol össze bennünket a közös imádságnak a szála, az evangéliumnak sokféle tanítása, az élet tapasztalataink, amelyeket megosztunk egymással akkor is, hogyha sokan nem is beszélünk egymással kimondottan órákig vagy fél órákig, de együtt vagyunk a közös ünnepeinkkel és a megmozdulásainkban. És esetleg elmentünk egy zarándok útra, elmentünk egy kárpátaljai útra, ahol segítettünk valakiken, akik ránk szorulnak, és így tovább. És jelen vagyunk abban a városban, abban a községben, amelyikben nem egy-egy embernek a példája, hanem éppen egy ilyen összetartozó, és ilyen lazán, kit-kit a saját személyes létében megtartó közösségnek a jelenléte, az hordozza az evangéliumot. Hogy igenis azok az emberek is, akik nem jönnek be a templomba, akik nem keresztelik meg a gyereküket, azok találkozzanak ezzel az egyházzal. És akkor, amikor az életük hát nehézségekbe ütközik, akkor azt mondják, hogy ezek között, az emberek között találhatnék én olyan fajta életre, ami talán segítene nekem is abban, hogy a rám szakadó gondokkal ne maradjak egyedül, hogy azok között, a dolgok között, amik velem történnek, eligazodjam, égbolt nyíljék a fejem fölé. Akkor is az Isten tanúi, az Isten szeretetének a tanúi vagyunk, amikor nem beszélünk arról, ami ránk van bízva, nem vitatkozunk, néha pedig szólunk, de kedvesen, jelen vagyunk annak a közösségnek az életében. A nyáj nem csak magát védi, hanem valamiképpen ugye annak a messzebb lévő juhokat is megszólítja, akikről Jézus beszél az evangéliumban, akiket látunk magunk körül, akikkel nem az oltárnak a közössége kapcsol össze, hanem az, hogy ugyanazon a megállón szállunk föl a vonatra vagy az autóbuszra, hogy találkozunk a közértben, hogy találkozunk a pecázás közben a Dunaparton, és aztán együtt vagyunk velük, és hisszük, tudjuk, hogy őket is valami módon az Isten meg akarja szólítani, és általunk is tudja megszólítani őket, akkor is, hogyha nem vitatkozva vagy okvetetlenkedve belebeszélünk az életükbe, csak egyszerűen osztozunk velük a közös tapasztalatainkban. Egyszer piarista iskolában ugye jött egy apa, és hozta a fiát, hogy beírassa, és kérdezték, hogy honnan ismeri az iskolát. És hát akkor elmondta, hogy hát ő nem vallásos ember, és nem is tudta, hogy van egyházi iskola, de hát együtt pecázik valahol a Dunaparton egy mérnökkel, akit egyébként a munkahelyéről is ismer, és hát a munkahelyén tisztelni tanulja, a pecázás közben pedig hát azt látta, hogy nagyon kedves, meg derék ember, és néha előfordul körülötte a fia, és megkérdezte tőle, hogy hát ő hova járatja a fiát, de szeretné, hogyha az ő fiából is ilyen kedves, meg szolgálatkész, meg jópofa kölyök válnék, és azt mondta, hogy hát ő a piaristákhoz járatja. Hát akkor ő is elhozta a piaristákhoz. Milyen érdekes ez, hogy valahol jelen lenni a világban, egyenként, és mégis úgy, hogy az egyének mögött ott van egy közösség, és annak nem az egyenruháját hordozzuk, de ezt a sokszínű lelkét hordozzuk, amit az Isten bízott rá erre a közösségre, és ami lehetővé teszi azt, hogy ez a közösség ne csak önmagát óvja, ne olyan védekező pozícióba húzódjék be, hogy falakat épít maga köré, hanem, és ne is tolakodva próbáljon a másik életébe betörni, hanem jelen legyen a többi ember között, és segítse az egyéneket is, hogy azok úgy tudjanak a többiekhöz fordulni, hogy a szavuk vonzó legyen, hogy a szavuk tanúságtétel legyen, azokról az értékekről, amelyeket ez a közösség őriz, és nem csak maga számára őrzi, hanem a többi ember számára is. Kedves testvérek, ezekre gondolunk, amikor a jó pásztorról szóló evangéliumot olvassuk, és amikor imádkozunk azért, hogy csak ugyan jó közösség tudjunk lenni, nehéz körülmények között is, és azután, hogy csak ugyan adjon az Isten olyan papokat, lelki pásztorokat, akik a később is ezt az egyházat igazán vezetni tudják, és hogy most is segítsen abban, hogy a lelki pásztorainkkal szót tudjunk érteni, segíteni tudjuk őket a munkáikba, meg örülni tudjunk annak, hogy tényleg igyekeznek, és el tudjuk fogadni az ügyetlenségüket is, mert hát a pap sem tökéletes ember, hanem ugyanolyan tökéletlen, és néha megbocsátásra szorul, mint ahogy mi magunk is megbocsátásra, egymás nagy lelkűségére szorulunk, ahhoz, hogy együtt tudjunk működni egymással. Biztos, hogyha így szétnézünk magunk körül, akkor sok minden szép gondolat eszünkbe jut, hála a régi papjainknak a tevékenységéért, akinek az emlékét sok minden őrzi itt körülöttünk, és azután felelősségérzet, meg öröm, hogy összetartozhatunk, és ennek a különös közösségnek, amit az egyház jelent, ennek a áldását, értékeit ránk bízta az Isten. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Jézus a jó pásztor életét adta értünk. Kérjük mennyei atyánkat, hogy Szent Fia által eljussunk a megígért örök életre.